Olyan téma jön ma, ami nincs egy ember sem, akinek ne kellene magát megvizsgálni benne. Valahol a közelmúltban, régebben, ha elkövetted, és ma rajta kapod magad ezen, hogy ebben még nem igazítottad ki magad, akkor az üzenet már megérte. De a szellemtől kellett, hogy mondjam, szorongatott egész héten a szellem, hogy ez legyen, úgyhogy imé az ítélkezés a mai adag, amit beveszünk, mert a szellemnek az igéje, a szellemnek a szava. Róma levél 8-ban kezdünk. Az ítélkezésnek a gondolatait fogjuk ma megforgatni az ige tükrében. Az ige tükrében. Róma 8, a 28-as verset szeretném olvasni, és aztán a 33-34-es verseket. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Vagyis az igében van egy óriási bátorítás ebben a gondolatban, hogyha te Istent szereted, és akik ma itt jelen vagyunk, az ő kedvéért jöttünk el. Ugye? Ebbe biztos vagyok, hogy nem az én kedvemért jöttetek. Jézus kedvéért jöttetek, mert őt szeretitek. Az ő szeretete hozott. Az ige szeretete hozott el benneteket. És a közösségben együtt lenni jó is az. A gyülekezetnek az épülésére vagytok itt ma jelen. És ez az ő szeretetét nyilvánítja ki, hogy ti szeretitek az Urat. Azt írja itt az ige, hogyha ti Isten szeretők vagytok, akkor bár milyen helyzeten is kell keresztül menetek, lehetnek váratlan helyzetek. Lehetnek olyan mélypontok, amit nem is gondoltunk soha az életünkben, hogy valaha végig kell menni rajta, és lehet, hogy ilyen helyeken voltál nem régen, de azt írja, hogy minden a javukra van azoknak, amint csak átmentek. Minden a javukra van azoknak, akik egy végzésnek az örökösei, mert az ő végzése szerint hivatalos vagy, elhívott vagy, oda a WC-ba be kell menned. Bármint kell átmenned, az Úr a javadra fogja azt fordítani. Minden a javukra van, mert végcélba kell érjenek. Ezt mondja ez az iga. Nagyon nagy bátorítás van benne. Úgyhogy soha nem adjuk fel, nem csüggedünk, és látjuk az Úrnak a végcélját a szemünk előtt mindig. Soha nem tévesztjük el, hogy az ő céljai, az ő elhívása, az ő célkitűzései, attól, mert nehéz helyeken átmegyünk, az nem változik meg. Az elhívását sem vonja vissza. Az akaratát, a céljait, az ott tartja fölöttünk. És mindig mindent a javunkra fordít. Ami nagyon érdekes, hogy az angol Biblia szerint, ha olvasod, akkor szerepel benne a work szó, hogy munkálkodik. Minden a javukra munkálkodik. És megnéztem a görögben, hogy most melyiknek van igaza, hogy csak van, vagy munkálkodik az a dolog, az a helyzet. És a görög is támogatja ezt, hogy megdolgoztatjuk azt a nehézséget, azt a problémát, ha hitünk rajta van. Addig forgatja az Úr azt a helyzetet, ha a hited rajta van, addig munkálja, addig formálja azokat a helyzeteket, a mélypontokat. Még a javadra nem válik az a helyzet, és megoldás nem jön belőle, és amikor előjött a megoldás, és az ige felmagasztaltatott, akkor a problémával végzett az Úr, és a tengerbe veti magát. Addig nem. Addig használja az Úr a javadra azt a helyzetet. Hát azt kell megtudnunk, hogy nem csüggedünk el útközben. Mert az Úr mindent a javára fordít azoknak, akik őt szeretik. Ha szereted az Urat, emeld fel a kezed. Akkor ez a te igéd. Akkor ez, ha tudod, akkor már feljebb vagy, és nem engeded magad elcsüggedni. Mert ezek a helyzetek, ezek a mélypontok, nehézségek, megpróbáltatások, megmérettetések, ezek mind a javadat fogják szolgálni, hogyha csak ezt az egy igét szem előtt tartod, és naponta elmondod magadnak, emlékezteted magad, emlékeztetni kell magunkat arra, hogy ne csüggedjünk. Mert nem vagyunk egyedül azokon a helyeken, ahol átmegyünk. És az Úr ezeket a javunkra fordítja. Vagyis kiküldjük azt a problémát, hogy dolgozzon nekünk, munkálkodjon nekünk. Hozzon dicsőséget az Úr nevének. Forduljanak meg azok a helyzetek. És miután az elvégeztetett, utána vesse magát a tengerbe. A Jézus nevében. Ez megért igazság, és ezen állunk meg a nehéz helyeken. Tovább megyünk a 33-34-es versekre. A köztelévő rész is nagyon-nagyon gazdag, és nagyon minden versben óriási világosság van, de most nem megyünk azokon a sorokon végig. Átugrunk a 33-as versre. Érdekes módon a megigazításról, az Úr rendeléséről, az Úr munkájának, hogy megdicsőíti azokat, akiket elhívott, akiket elrendelt magának, megdicsőíti, és utána azt kérdezi az ige, hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, ki merne ellenünk fordulni? Ki meri felemelni a hangját, vagy a vádakat ellenünk, ha az Úr velünk? Egy óriási bátorítás, és így folytatja a 33-as versben. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Kimeri, és lefordítom nektek, hogy ez nekem, hogy kimeri vádolni az Isten választottait? Ezt kérdezít, egy ilyen hangerővel jön ez, ilyen hangsúlyjal jön. Kimeri vádolni az Isten választottait? Ez Istennek a rettentésével jön ez az kérdés. Ki merészeli vádolni őket? Hiszen én igazítottam meg őket. Az én igazságom van rajtuk. És a vádoló, az ostoba ördög mégis fog hozni vádakat, és fog kihívásokat hozni az életedben, de Isten azt mondja, hogy kicsoda vádolja az Isten választottait. Nézzük meg, ki az, aki felüti a fejét, mondja Isten. És Isten az, aki megigazít, hozzáteszi. Ha Isten megigazított, akkor ki merészel téged vádolni? Úgyhogy az meg is áll. Amikor Isten megigazított. Úgyhogy amikor kárhoztatnak minket, akkor ez az igen nagyon jó, ezt tudjuk. Hogy van egy, aki megigazított téged, és az a világ mindenség bírája, aki az abba atyád lett. És az egyszülött fiam keresztül megigazított. És ez a megigazítás, ez örökre szól. A trón előtte olyan igaz vagy, mint Jézus Krisztus. Az atya szemében. És tovább folytatja, kicsoda az, aki kárhoztat? Vagyis egyrészt vannak a vádlások, hogy vádak érik az embert, és aztán ezekből a vádakból felépítenek egy kárhoztatást ellenünk. Elkezdenek kárhoztatni minket, súlyos ítéleteket hoznak. És kicsoda az, aki kárhoztatni merne minket, kérdezi tovább az ige. Krisztus az, aki meghalt. Egy valaki volt, aki meghalt értünk, aki bűn nélküli volt. Aki bűn nélkül élte végig az élet, bűn nélkül fogant, szeplőtelen fogantatásban, szent vérrel jött a földre, és meghalt. Krisztus az, aki meghalt, és aki fel is támadott, aki az Istennek jobbján van, aki esedezik és érettünk. És az igében az az üzenet van, hogyha még kárhoztatások is érnének minket, azoktól a hamis bíráktól, akik felütik a fejüket, mert az egy igaz bíró kiderül, hogy nem kárhoztat téged. Akkor sem kell elkeseredned, mert van egy, aki esedezik éretted. Odafönt, az atya jobbján. Aki meghalt érted, aki a bűneidet magára vette, akit feltámasztott Isten a halálból, aki az atyának a jobbjára magasztaltatott, és onnan könyörög éretted, esedezik éretted. Úgyhogy ez az ige, az indulás ahhoz, mert a mai napon az ítélkezésről, a vádaskodásról, a kárhoztatásról lesz szó, mert mint meglátjuk, az ige rengeteg helyen tanít erről minket. De egy dologban biztos lehetsz, hogyha a te lelkiismereted nem ítél el téged, akkor te Isten előtt ebben a szentségben és megigazultságban állhatsz, és hogyha a lelkiismereted elítél, akkor is megmondja az ige, hogy mit kell tenned, hogy újra abban az igazságban lehessél, ahova ő szeretne téged, és ahova megszerezte neked ezt a helyet, soha senki nem veheti el tőled. A Jézus nevében. Máté evangéliumban lapozunk, tehát látszik ebből, hogy a kárhoztatás, a vádaskodás, az ítélkedés nagyon csínyán kell menjen, mert Isten ilyen sasszemekkel nézi, ki meri károsztatni az én választottamat. És én egy nagyon óvatos területre érkeztünk, nem szabad beleesnünk ebbe a hibába, hogy valakit is kárhoztassunk, vagy vádoljunk. Megnézzük, hogy miért. És Jézus miket tanít még erről? Az evangéliumokban is sorolja. Hogyha ezt a kárhoztat szót megnézzük az értelmező szótárban, hogy mi ez a kár, mert a mai élő nyelvben nem nagyon használjuk. A fiatal tínédzserek ezt a szót nem hallott tőlük, hogy most miért kárhoztatsz engem. Nem beszélnek így. Tehát ez a szó, ez biblikus inkább, de nézzük meg az értelmező szótárban, hogy mit is jelent. Azt írja, hogy egy szemét szidalmazni egy gonosz vagy helytelen tettért. Vagyis kiderül az értelmezésből, hogy az illető azért valamit tett, cselekedett, elvétette, vagy gonosz tett, valami, ami ítéletet hozhatna magával, hogyha úgy kívülről ránézünk elsőre. Hogy tehette ezt a gonoszságot meg? Hogy tehette meg ezt a tettét? És hogyha erre így kívülről ránézünk, és úgy tűnik, hogy ez egy abszolút gonosz cselekedet, és ezt így rátesszük ezt a szidalmazást, akkor ez egy károsztatás az értelmező szótár szerint. Aztán írja még az értelmező szótár, hogy a hibáért megróni valakit. A hibáért. Tehát látjuk valakinek a hibáját, ugye mert csak egy tökéletes van az Úr Jézus, ezt is tudjuk, hogy még az úton vagyunk, és farag minket, de látjuk valaki hibáját, rálátunk valamire, hogy ezt nem így kellett volna tenni. És elkezdjük őt megróni, meg korholni, ez a szó is itt van, korhol, hibáztatni. Látjuk, hogy ő a hibás, hogy ez történt, és elkezdjük hibáztatni. Igen, ám csak egyedül mi látjuk ott esetleg így, hogy ő a hibás. És ő meg nem így látja. És aztán az is lehet, hogy Isten is egészen másképp látja azt a helyzetet. És csak mi mondjuk azt, hogy ő a hibás. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kényes területen érkezünk, amikor ezt a károsztatást, ítélkedést elkezdjük gyakorolni a másik felet, mert saját magunkat sodorhatjuk óriási bajokba általa. Hogyha nem vagyunk ebben Szent Szellem figyelmesek, így szoktam hívni. Legyünk Szent Szellem figyelmesek. Ugye, amikor ő figyelmeztet, azt halljuk meg. És tehát egy hibáért megróni a másikat, korholni, hibáztatni egy szemét, ez még mindig az értelmező szótár a kárhoztat ige alatt. És aztán hozza a harmadik helyen, hogy ítéletet hordozni, ez a szó ítéletet is hordoz, amikor Isten kárhozatra ítéli a bűnöst. Tehát van egy hely, ahol Isten maga veszi az ítéletet majd. Eljön az az óra, amikor Isten megítél minden élőt, és az ő ítélete, a végső ítélete, amikor a bűnöst elítéli, és kárhozatra adja, az is kárhoztatás. Az a végső kárhoztatás. Amikor valaki elkárhozik. Isten ítélete által. Csak egy nagyon súlyos szó, ez a kárhoztatás. És így ezzel a megvilágosítással fogunk a Máté 7-re térni, ahol Jézus tanít, piros betűs szavak. A Máté 7-ben Jézus bölcsessége, amit magunkra öltünk. Mert Jézus mindenkinek mondja, ha még akkor ugye egy átmeneti időszakban volt, de ezek szellemi törvények és érvényszerűségek, úgyhogy a mai napon is ugyanúgy figyelhetünk rá, sőt kell is, és meg kell magunkat mérni benne. Hogy rendben vagyunk ebben. Így mondja Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyira tiszta beszéd, hogy még a bolond sem téved el. Ugye? Egyszerű, tiszta beszéd. És Isten igéi tiszták, ugye mondja, tiszta beszédek, egyszerű beszédek. Egyszerű, nem lehet ragózni vagy félreértelmezni. Ne ítéljetek. Ezt ennél egyszerűbben nem lehet mondani, mert ha ilyen károsztató kicsengésű ítéleteket hozunk, mert ez ebben az értelmezésében van Jézusnak, majd kiderül, akkor azzal a mértékkel, ahogy mi megítéltük a másikat, avval mi ítéltetve leszünk. Meg leszünk ítélve vele. Pontosan avval a mértékkel, avval a szűrővel, azzal a szűrővel minket is meg fognak mérni. Mert Jézus soha semmit nem mond, hogy ne tegyünk valamit, ha az nem a javunkra lenne. Amikor ő felhívja a figyelmünket valamire, hogy azt ne tegyük, akkor azt azért teszi, mert az a javunkra van, ha azt betartjuk. Akkor az épülésünk lesz, vagyis mi fogunk kimenekedni valamiből, amiben nem szabadna belemennünk, ugye első helyen sem. Ezért mondja, ne ítéljetek. Mondd ezt velem. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Vagyis, hogyha valakit így megítélünk, akkor az magával fogja hozni azt, hogy mi is ugyan annak a mértéknek az ítélete alá fogunk esni valahol. Előbb-utóbb. Előbb-utóbb, avval a szűrővel, ahogy mi megszűrtük a másiknak ezt a cselekedetét, hogy ó, ezt nem lett volna szabad tenni. Hogy tehette ezt? És elkezdjük károsztatni, vagy degradálni, vagy megróni, vagy korholni. Abban a pillanatban az a mérce rákerül az életünkre, és az ellenség csak várni fogja a pillanatot, hogy olyan helyzetet hozhasson, hogy megnézze, na, most akkor te megállsz-e ebben? És ha megálltál benne, akkor nincsen baj. De ha te ugyanúgy beleestél, és azt megcselekedted, akkor annak az ítélete alá kerültél, amit te is hoztál. És majd olvasok később, hogy az ige azt mondja, hogy ember menthetetlen vagy te, aki ítélsz. Azzal az ítélet alól nem tud kimenteni senki, mert magadra hoztad. Azáltal, hogy a másikat megítélted. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos terület. Súlyos következményekkel jár, ha ezt a hibát elvétjük, már pedig nagyon könnyen belesétál az ember, most meg fogjuk nézni, hogy Jézus mit mond erről. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Vagyis ez egy szellemi törvény, mondja Jézus, vegyétek tudomásul, ahogy ti teszitek a másikkal, az jön vissza nektek. Ezzel senki nem fog tudni kimenteni téged. Ha időközben meg nem tész, és ki nem menekedsz ezekből a dolgokból. Miért nézed pedig, és itt Jézus elkezdi mondani a példát. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van? Vagyis találkozol valakivel, látsz egy kis szálkát a szemében, és rögtön szóvá teszed. Az a kis szálka nem oda való. És a gerendát, ami a te szemedben van, nem veszed észre? Mondja Jézus. A méretbeli különbségeket észleljük, ugye? És Jézus itt azt akarja kifejezni vele ezzel a képpel, hogy hajlamosak vagyunk a másiknál a legkisebb hibát észrevenni. És rögtön megjegyezzük azt, és szóvá tesszük. És a nyelvünkkel elintézzük a másikat úgy, hogy esetleg tüske került a szívébe, vagy bántás, vagy nem esett neki jól, hogy szóltál. Miközben a te szemedben ott van az a gerenda. Isten ilyen mértékben látja a te dolgaidat, meg az övét, amiért szóltál. A te szemedben ott az a gerenda, és avval nem foglalkozol. Mi lesz avval a gerendával, ami a te szemedben van, mondja Jézus. Először azzal kéne foglalkozni. És amikor te már tökéletes vagy, akkor merészkedhetsz arra, hogy esetleg szólsz a másiknak. De akkor is a szeretetben igazítjuk majd ki a másikat, látjuk, és nem ítélkezzünk felette. Tehát nem megyünk előre, de ez lesz majd a kimenetele a mainak. Azt mondja Jézus, hogy a te szemedben van, azt nem veszed észre, azt a gerendát. Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hogy hadd vessem ki a szálkát a te szemedből. Vagyis rögtön ott termünk. Megmondom én neked, mit kéne tenni. Hogy lenne jó? Mi az, ami veled a kapcsolatban az ez meg az az? Az a szálka nem oda való a szemedben. Könnyen rálátunk a másik bajaira, ugye? Milyen könnyen meglátjuk, hogy nem így kellett volna neki tenni. Nem úgy kellett, és rögtön meg is mondjuk, és kötekszünk néha, meg belekötünk a másikba, megmérjük úgy, ahogy nem kéne. És azt mondja Jézus, hogy holott a te szemedben gerenda van. Nem vagy jogosult hozzá, hogy egyezted a másikkal. Mert te meg a gerendát nem látod. Akkora nagy az a dolog, hogy nem is látod, hogy ott van a szemed előtt. Én nem veszed észre. És erre föl azt mondja Jézus, képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, vagyis össze foglalkozz magaddal, mondja Jézus. Mindenki a saját kertecskében dolgozgasson először. Ott gazolgassunk, mi oda való, mi nem. A te szemedből vedd ki azt. És foglalkozz a saját gondjaiddal, dolgaiddal, a te tökéletlenségeiddel először, mondja Jézus. Azt, és utána, és akkor gondolj arra, de csak gondolj rá, és legtöbbször vesd aztán el azt a gondolatot. Gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fia szeméből. És Jézus itt azt mondja, hogy ne menjünk neki a másiknak. Olyan apró kis apróságokkal, amire mi úgy nagyon rálátunk, és mutatjuk, milyen szellemiek vagyunk, hogy mi ezt megláttuk, meg azt megláttuk, meg mennyi dolgot tudnék kiigazítani a másikba. Jobban tetszésére legyen Istennek, ugye? Gondoljuk. Miközben Jézus azt mondja, foglalkozz először magaddal. És majd, ha tökéletes leszel, akkor gondolj esetleg rá, hogy kellene foglalkozni a másikkal, de addig semmiképpen, még ne is gondolj rá. Jézus szavai ezek. Hálásak vagyunk, hogy a szívünkhöz engedjük. És Jézusét, amire nagyon felhívja a figyelmet, hogy a szemét ne ítéld meg, ne kárhoztasd. Tehát nem menj odahoz a másikhoz, és mondd el neki, hogy vele mi a baj, meg mit látsz, hogy mit nem kéne, hogy nem kéne, mit tett, és micsoda dolog volt az, és lefeketítheted a sárga földig lehordhatod őt, és ráadásul Jézus nincs benne. És azt mondja Jézus, hogy az embert ne ítéld így el. A másik gondolat mögötte, hogy viszont felhívja az ige majd az ige sor, amit olvasunk, hogy közben meg azt is tanítja az ige, hogy hozzunk igazságos ítéletet. Hogy igazságos ítélettel ítéljetek, mondja, sok helyen fordul el a Bibliában. Vagyis Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy ne ítéljük meg azokat a helytelen dolgokat, amiket látunk, de az illetőt ne ítéljük meg, és ne ítéljük el, mert az az ítélő bíró helye lesz. Ne hozzunk ítéletet a másik felett, mintha mi lennénk az ítélő bíró. Ne tegyük ezt, mert ez a hiba, ha ezt megtesszük, és ítélkezünk felette, pálcát törünk felette, akkor nem jól tettünk, akkor beleestünk egy hibába. Az egyik hiba, amit láttunk a másikban, hozta magával, hogy mi magunk is belesodrottunk egy bajba, mert megítéltük az illetőt. Miközben csak annyit kellett volna, hogy látod, hogy az nem helyes, és vagy elmondasz egy imát érte, vagy hosszabban könyöröghetsz, de mindenképpen te lásd, hogy az nem helyes, és ne kövesd. Egy igaz ítélettel. Miért azt meg? Kell-e azt követnem? Helyes-e az az út? És egy ilyen szellemi ítéletet viszont hoznod kell, mert nem mehetsz be abba a közösségbe, ami esetleg veszélyes neked. Tehát Jézus itt nem arról beszél, egyáltalán ne ítéljünk meg semmit. Igenis meg kell látnunk dolgokat szellemi értelemben, hogy mi az az út, ami helyes, és mi az, amin meg nem járhatunk, mert akkor tévelyegnénk esetleg. De ez nem hozza magával azt, hogyha ezt megláttuk, hogy az illetőt, aki azokat cselekedte, azt kárhoztatjuk. Mert az már nem a mi helyünk. Látjuk ezt? Akkor lassan tovább lépünk. Az egész égesor mindvégig erről fog szólni. János 7-ben a 24-es vers mondja, ne ítéljetek a látszat szerint. Tehát kibontja Jézus, hogy miért ne hozzuk meg ezeket a károsztatós ítéleteinket. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy így elsőre ránézünk egy helyzetre, és rögtön szólunk valamit, amit nem kéne. Hoztunk egy ítéletet, és azt mondja, ne ítéljetek a látszat után. Nagyon óvatosnak kell lenni, amikor valamit felmérünk, és megítélnénk, mert Jézus azt kéri tőlünk, hogy igaz ítélettel ítéljetek. Vagyis van egy látszat után való ítélet, ami egy felszínes is lehet. Valamit mondanak neked, és rögtön elhiszed. És akitől hallotta már, az is csak a fele az igazságnak, és így tovább, és jön hozzád a híre. És akkor azt mondod, Úristen, hogy tehetett ilyet? És már károsztatod. Pedig a történet nem is úgy volt. És már beleestél abba a hibába. Hogy kárhoztattál. És azt mondja Jézus, hogy ne látszat után ítéljetek. Vagyis ezért is nagyon veszélyes ez az ítélkezés, amit nem szabad tennünk, mert meghozunk egy olyan ítéletet, aminek esetleg semmi alapja nincs. Mert az igaz ítélettel Isten azt máshogy látja. Az igaz ítélettel. Az 1 Korintus 2-ben azt írja az ige, Jézus nevében vannak ezek világossága jönnek, a szellemi ember azonban mindent megítél. Tehát látjátok a másik oldalt, mondja, hogy ne ítéljetek. Másrészt hozza az írás azt, hogy a szellemi ember az mindent megítél. Mindent, képzeld el, mindent. Mindent. Amire van rálátása, meg tudja ítélni, hogy ez helyes, és az pedig nem követendő. Mert szellemi ember. De ő senkitől sem ítéltetik meg. Vagyis, ha te szellemben jársz, szellemi ember vagy, akkor egyedül az Úr útjait járod, és a szeretet parancsolatában jársz, ott nincs ítélet. Minden tökéletes a szellem által. Ő helyrehoz dolgokat. Kiigazít dolgokat. De téged, mint szellemi embert, nem fog érni más ítélet, csak az Úrnak az igaz ítélete. És te pedig, mint szellemi ember, mindent megítélhetsz. De ez a megítélés, ez nem elítélés. Ez az, amit látni kell. Óriási különbség van a kettő között. Amikor valakit kárhoztatunk, vagy pedig látjuk arról a cselekedetről, nem a szeméről, hogy ez a cselekedet hova visz, és ezt az utat nem követem. Óriási a különbség. Látjuk ezt? Amen. 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 A Jézus nevében, a drága Úr Jézus Krisztus szent nevében. A Jakab 5-re szeretném, ha térnénk. Közben az igének az a csodálatos képesség egy világosságot hoz, jön majd, és megvilágosodnak ezek a szívünkön, és veszünk belőle kiigazítást. Nagy kegyelem az, amikor az ige annyira élővé válik az életedben, mert amúgy élő is ható, hogy elkezdi ezeket a kiigazításokat végezni. És ha te a szelítséggel hagyod, akkor óriási létekben haladhatsz előre az Úr útján. És a bölcs szereti a dolgárást. A bölcs szereti. Uram, adjál még! Az szereti a dorgálást, mert az Úr szeretettel végzi ezt, az ige szeretettel végzi ezt, úgyhogy most nem úgy prédikálunk, hogy bárkit kárhoztassunk, hanem hogy rálássunk dolgokra. Mit kell másként? A Jakab 5-ben a 19-es 20-as versek mondja ezt, hogy atyám fiai, hogyha valaki köztetek eltévejedik az igazságtól, atyafiak, vagyis testvéreknek szól, akik az Úrban vannak már. És ha valaki köztetek eltévejedik az igazságról, vagyis arról a keskeny ösvényről valahol letért, és téveigésbe került. Ha az ige írja, akkor ezek szerint létezik ilyen. Akármennyire tökéletesek vagyunk az Úr szemében. De olyan utakat járunk, ami most nem tökéletes, a téveigés van itt írva. Eltévedik az igazságtól. És megtéríti őt valaki. Ehhez kell az, hogy az a másik ráláson. Ez az a szellemi ember, aki mindent megítél. De hogy fogom a másiknak a tudomására hozni? Hogy lehet őt megtéríteni arról a tévegő útról? Úgyhogy elkezdem kárhoztatni? És még nagyobb kározat alá helyezni, és úgy is tudja, hogy bajban van, ha valaki azon az úton jár. Nincs szüksége arra, hogy még jobban bedorongoljuk a földbe. De mégis valahogy, ha megláttuk, mert szellemi emberek vagyunk, és a szellemi ember mindent megítél, vagyis rálát, hogy az nem helyes, akkor valamit tennie kell, meg kell térítenie őt a szellem vezetése által, hogy mit, hogyan. Hát van itt valami dolgunk, amit látnunk kell, mind a mellett nagyon vigyázva, hogy ne ítéljük el az illetőt. Mert az az Úr helye. Tudván, hogy aki bűnös térít meg az ő tévegő útjáról, lelket ment meg a halálból. Nagyon fontos tehát, hogy ezt a részt is elvégezzük, ha szellem mutatja és ha indít rá minket, és a bűnök sokaságát fedezi el az a szeretet, ahogy ahhoz a lélekhez hozzászólunk, és megpróbáljuk őt kiigazítani és visszahozni a szeretet útjára. Ez tehát az igazságot szólván szeretetben, amit az Efézus ír, ez szükséges hozzá, ha valakinek látjuk, hogy az útja téveigésben van. És ha nem foglalkozik vele. Nektek, akik szellemiek vagytok, és írja az ige, hogy mindent megítéltek, nektek az Úr elé kell menni ilyen esetekben, hogy mi a dolgom benne? Kell-e, hogy szóljak egy figyelmeztetést az atyám fiának? Vagy csak imádkozzak érte? Vagy ha oda megyek hozzá, és szólok neki, akkor az tényleg csak a szeretetben tegyem. Ne úgy, hogy bántás legyen, vagy esetleg haragot indukáljon a szívében, vagy meg nem bocsátás. Ne kerüljön az illető még nagyobb bajba, mert én szóltam hozzá. Ugye? Az Úr szeretete benne kell legyen. Abban a kiigazításban, de részünk van benne. Vissza kell őt téríteni az útjára. Felelősségünk van benne. De mindemellett úgy, hogy nem elítéljük őt. A szemét nem ítéljük el. Amit cselekszik, azt meg lehet mérni, azt meg lehet ítélni. A szellemi ember mindent megítél, és utána a szeretet kötelékében vissza tudjuk hozni az illetőt a helyes útra, ha minket bíz meg vele a Szent Szellem. Lehet, hogy már 100 embertől hallottad, de még nincs itt van a szíve rá, és nem fogja meghallani. Olyan önfejű. Akkor csak tovább tudsz könyörögni, és nem tudsz ebben a dologban többet abban a pillanatban tenni. A Biblia mit mond erről? A Máté evangéliumban, mert szeretjük a Biblia igéit, hogy igazgasson minket, hogy mit, hogyan, mert az az út, az a biztonságos keskeny ösvény. És azon maradni azért jó, mert kevesebb támadási felület marad az ellenségnek. Ez az egyik oka, hogy nagyon jó az igében élni, és megtartani azt. Másrészt egy óriási örömet szül belülről, amikor tudod, hogy az Úrnak a keskeny ösvényének az igazságában járhatsz, és az ő kedvében járhatsz. Úgyhogy nézzük, mit mond a Máté. A Máté 18 mondja, hogy nem untatlak benneteket? Jó, mert abban a pillanatban abba vagyom, hogyha azt mondjátok, hogy elég volt, de szeretném befejezni ma. A Máté 18-ban, a 15-ös versről mondja azt az írás, ha pedig a te atyád fia vétkezik, vagyis, és ráadásul ellened. Ez a dolog most olyan, amit tett, ami ellened van. Menj el, és dorgáld meg őt négy szem közt, vagyis ne szégyeníts meg őt a sajtó előtt. A sajtó orgánóban nem kell róla írni, mit tett, menj oda hozzá, és a többieknek nem kell elmondani. Beszéltek meg négy szem közt. Így kezdődik Isten szeretet köre. Négy szem közt. Beszéltek meg négy szem közt. Menj el, dolgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, akkor megnyerted a te atyád fiát. Akkor ő feloldoztatott abból, kezet fogtok, megbocsájtotok egymásnak, ismét helyreállt a szeretet, minden rendben van, és többé azt nem hozzuk elő, azt, mert mind a kettőnknek rendbe jött a szíve abban. Vagyis ez a legjobb verzió, hogyha ez megtörténik. Ha nem így van, ha nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet, vagy kettőt, vagyis a te atyafiak közül menj. Ne menj ki a bíróságra és pereld be, nem. Atyafiak között, még mindig az atyafiak között rendezzük, az Úr színe előtt vagyunk. Az atyafiak előtt vegyél magaddal egyet, vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó, vagyis legyen egy tanú, egy fültanú, hogy miről folyik a dolog, hogy később nem másként lehessen visszahallani, hogy nem úgy volt. Legyen tanú, egy vagy kettő. Ez még a törvényből való különben, amikor a Mózes rendelte, hogy legyen egy vagy két tanú. Azokra sem hallgat, ha még most se indult meg a szíve, hogy megtérjen. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, vagyis akkor térhetsz a gyülekezet elé. Ha a gyülekezet figyelmeztette, és arra sem hallgat, akkor mit tegyünk, Uram? Legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Vagyis legyen tőled idegen, és engedd el. A te részedet mindig el kell rendezni. Te bocsáss meg, te engedd el azt a dolgot, ne kárhoztasd őt, de legyen számodra idegen. Ha valakivel nem tudtál szeretetbe járni, azzal nem kell kényszer kötelességben újra és újra közösségbe kerülnöd, menj át a túloldalra. Legyen olyan, mint az idegen. Az idegen elmegy a túloldalon, nem veszed észre, nem? Legyen olyan, mint a pogány, akit nem ismersz, vagy a vámszedő. Teljesen függetlenül lehet élni az életedet tőle, mert a te részedet elvégezted. És most ott van a dolog, hogy ő neki kell majd fordulni a szíve szerint. Ha majd ő egyszer odajön hozzád és bocsánatot kér, akkor egész más a helyzet. Addig független vagy attól a közösségtől. Teljesen szabadon lehet mozognod, nem terhel semmi. Lényeg az, hogy te mindig szabad légy. Ez az eset, amit Jézus itt tanít, a kiigazítás. Tehát nem a médiával kezdődik. Nem megyünk rögtön a szomszédhoz, hogy mit tett. Nem kürtöljük, nem híreszteljük szanaszét. Mert ezzel csak lejáratnád a másikat. Az nem írja az írás. Hogy a másikat jár. Miért nem mondod be a pulpitusról, mit tett? A pulpitus nem az a hely. Senkit nem fogunk lejáratni. Az ige szerint kell cselekednünk. Amen? Amen? Tehát a lényeg az, hogy az ige szerint kell lennünk, hogy az ige vonalában áldásokban tudjunk járni a Jézus nevében. A Jézus nevében. És ezeket a vonalakat kell követni, az vezérvonalak, az ige vonala. Megyünk tovább, a Galata levélben vagyunk, és a Galata levél 6-ban, Galata levél 6, 6. fejezetben. Az ige nagyon áldott, hogyha beépül a szívedbe, és a helyzetekben meg tud szólalni, akkor nyert ügyed van. Ha hallod, hogy mit mond a szellem által, először hallandod kell az igét, aztán az beépül, és utána megszólal, utána kerülsz vele közösségbe, és akkor már vezet azon az úton. A Galata 6-ban mondja az írás az 1-es-2-es versekben, atyám fiai, megint a testvérek, atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, És létezik olyan, hogy egy bűn megkísért egy atyafit? Itt le van írva. Ti, akik szellemiek vagytok, megint akik szellemiek, tehát az Úr számít ránk, hogyha egy bizonyos szellemi szintre eljutottunk, az Úr számít ránk, mi ránk szellemiekre. Van egy dolgunk ebben. Ti, akik szellemiek vagytok, aki újjászületett, aznap még nem mondhatjuk, hogy itt vannak a szellemi keresztények, épp csak csecsemő. Anyatejre van szüksége. Növekednie kell azon. És éveknek kell eltelni, még oda kerülünk, hogy azt mondhassa rá az Úr, hogy na, ezek itt már az én gyermekeim, akik szellemiek. Akikre rábízhatok dolgokat. Mert szellemiek. Tehát ti, akik szellemiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet. Az előbb is ezt olvastuk, ugye? Próbáljuk meg kiigazítani. Először nézzem közt, hogyan? Szelítségnek szellemével. És ne úgy menjünk oda, hogy előkapjuk a pisztolyt. Hogyha nem értesz egyetlen, lelőlek. Isten királyságában ez nem fér bele. Neked megyek, bunyó, micsoda harcok. Nem fér bele. A testiség nem fér oda bele. További bajokat szülne. Azt mondja az ige, a szelítségnek szellemével igazítsátok ki az ilyet. Vagyis legyél szelíd. Ne éreztesd a másikkal a felsőbbrendűségedet, hogy neked van igazad. Mondom, soha nem érdekes, hogy kinek van igaza, mert egyedül az Úrnak van igaza, szoktam mondani, ha vitatkoznak ketten. Mondom, olyan nincs, hogy nekem van igazam, vagy a másiknak. Mert egy tökéletesen az a Jézus, ha ketten vitáznak, akkor az egyiknél is van, abból az igazságból van, a másiknak is van valamennyi igaza, és az Úrnál van az igazság. Ahogy ő látja, az az igazság, az fog megállni, mert ő hozza az ítéletet, és lehet, hogy mi ezt nem úgy látjuk. Na, ezért sem szabad ítélkezni. Mert mi azt nem biztos, hogy úgy látjuk, ahogy az Úr látja. Ő tudja az összes részletét annak a helyzetnek. Úgyhogy óvaint bennünket az Úr, hogy ne ítélkezzünk éppen ezért. De hogy mi, amikor oda megyünk egy ilyen helyzetben az atyafihoz, akit előfogott valami bűn, bár nem mondja, hogy milyen bűn, a bűn, amikor kijöttünk a szeretet útjáról, az bűn. Ez az egyik definíciója a bűnnek. Akkor a szelítség szellemével igazítsuk helyre, próbáljuk meg, igazítsuk őt helyre, és egy dologra kell még ilyenkor figyelni, ügyelvén magadra közben. Hogy meg ne kísértessél te magad is. Ugyanis belekerülsz egy közösségbe, ha odamész a másikhoz, aki valami olyannal van közösségben, amiben nem kéne. Ha te odamész az Úr indítatására, és próbálod őt a szelítséggel meggyőzni, az az út nem jó. Az nem jó felé vezet. Arra az útról le kéne térni, meg kéne térni, vissza kéne jönni az Úrhoz. Vissza kéne kanyarodni, megigazítani magadat. Miközben te próbálod őt győzködni az igei oldalról, ő is fogja mondani a saját részét, ahogy ő látja. És ő pedig egy rossz kötelékben van. És azt mondja az ige, vigyázz, hogy ez a rossz kötelék ne tudjon rád akaszkodni. Kísértésben esél közben, és hogy legyél akkor erős. És tudd a határokat, és elmondja neked tízszer, hogy ő hogy gondolja, lehet, hogy utána te is úgy gondolod. Miközben nem úgy van. Ez a megtévesztés, ami ilyenkor bejöhet. És a borzasztó óvatosnak kell lenni ilyenkor, amikor valakit megyünk, és az Úr indítatására minket, akiket megbízott az Úr, a szellemieket, hogy szóljunk egy dologban, mert az atyafit látjuk, hogy elragadta valami bűn, akkor közben egy végtelen nagy előrelátással az el kell határozni. Mi nem fogunk tévejegni ebben. Mi az ige vonalában maradunk. Óriási széles skálán látom az ellenségnek a megtévesztéseit, amiket hoz manapság a szolgálók felé is. A szolgálók felé is. Azok a könyvek, amik kint vannak ma a világban. És azt hiszük, hogy azok nagyon-nagyon szellemi könyvek. És olyan messzire el tudnak vinni minket az Úrtól, hogy a végén már a Jézus kereszt halálában sem fogunk hinni, mert meggyőzött minket, mert közösséget vállaltunk vele, és egyre jobban úgy látjuk, úgy hiszük, és azok a szellemi erők észrevétlenül megragadnak minket, és rossz irányba visznek, hogyha nem figyelünk erre. Nagyon kell figyelni. Nem véletlenül van itt megírva. Hogy te magad meg ne kísértessél közben. Úgyhogy nagyon-nagyon figyelünk erre, hogy amikor az Úr minket ebben megbíz, akkor a határvonalit azt be kell tartani. Két rosszból nem lesz egy jó. A Jézus nevében. Úgyhogy amen, ez is az Úr igéje, az Úr szava ma hozzátok. Mondtam, ma kemény eredet kaptok, de ez szükséges, hogy mi ne menjünk rá tévei. Azért, mert a másik teszi, az nem azt jelenti, hogy én is tehetem. De hát mindenki teszi. Az nem azt jelenti, hogy én is tehetem. Mert engem a szellem vezérel. És azt tehetem, amit a szellem nekem mutat, és megenged. Mert nekem Jézus az Úr az életemnek. Jézus az Úr az életemnek. Nem, azért, mert a másik teszi, az nem jogosít fel engem, én is tehetem azt. És ezt nektek is tudatosítani kell magatokban. Láttok sok mindent a világban. A Krisztus testében láttok sok mindent. Ez nem azt jelenti, hogy az neked is lehet. Az nem jogosít fel téged arra, az, amikor az ítélet lesz az Úr előtt, és kérdezi az Úr, hogy ezek is azok hogy vannak, akkor nem mondhatod, hogy de ő is azt tette, és azért te... Az az ő helye lesz. Ezt őt fogják azért ott megmérni, téged meg itt ezért. Hogy te hogy döntöttél? A szellem vezet minket. Amen. Nagyon vigyázunk erre, és akkor előbe leszünk. Előbe leszünk. A keresztény ösvény, az keskeny ösvény, és szellemi óvatossággal, gondossággal kell azt járni, és amikor figyelünk az ösvényre, akkor szélesíti ki azt az Úr a lábunk alatt, hogy ne szorongattassunk azon a keskeny ösvény. Nem szorongattatik a keresztény az Úr szellemében, kiszélesíti, de akkor is a keresztény ösvény, ami utunk, nincs más. Nem lehet jobbra és balra eltévejedni, mert az áldásokból raboljuk ki magunkat olyankor. Az Úr akkor is szeretni fog minket. Szó nincs erről. Tehát szelítségnek szellemével, mondja mindenki, szelítségnek szellemével. Ebben nincs benne, hogy szájalsz, hogy rossz szájjal illeted, hogy megszólod, hogy hátba támadod, hogy mit mondasz róla, ezek mind nincsenek benne. És ha ilyet tettél a múltban, akkor ezekből meg kell térni. Halleluja. A Róma levél 14. fejezete, hogy még több áldásban legyen részünk, és hogy a Szent Szellemnek a nagyobb közösségét élvezhessük. Ez tulajdonképpen erről szól, mert lehet másként is tenni, csak azokban a Szent Szellem nem fog részt venni, és akkor a Szent Szellem közösségéből kevesebbet fogsz tudni megtapasztalni. Már pedig az ő közösségénél nincs gyönyörűbb. Nincs gyönyörűbb. Az... Mondhatom neked, minden pénzt megér, hogy abba közelebb kerül. Nincs fölötte való gyönyörűség. A Szent Szellem közösségében lenni, és abban növekedni. Abban növekedni. Róma 14, a 4-es vers. Itt megint visszatér arra az ige, avval foglalkozik, hogy milyen jogon ítéljük mi meg a másikat egy ilyen károsztatós hangnemben. Ki tett téged jobbá önálló, vagy ki hatalmazott föl téged, hogy megítéld így a másikat? Hogy kiveted a kegyelmedből, meg nem tudom, miket mondasz rá. Nem fér bele az igébe. Azt mondja a Szentírás, te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Hoppá, itt jön a lényeg. Ő az Úr szolgája. Nem a te szolgálatodra állították be, hogy mint az ő ura megregulázhast. Szó nincs róla. A más szolgája ő, vagyis az Úrnak a szolgája, és azt mondja az Úr, ő az én szolgám, és te hogy jössz hozzá, hogy őt kárhoztasd? Nincs hozzá jogosultságod. Az ő tulajdon urának áll, vagy esik? Azt mondja az Úr, majd én megítélem. Te csak bízz rám. Az ítélet helye az enyém, mondja az Úr. Aki nem a szemeinek látása szerint, és nem a füleinek hallása szerint bíráskodik, olvasod ott Ézaiásban. Ő az, aki mindent lát. Ő az, aki egyedül meg tudja hozni az igazságos ítéletet. Úgyhogy te ezért ne ítélkezzél, és ne kárhoztassál, mert nem tudod meghozni azt az ítéletet, ahogy az Úr látja. És nem is hívott el az ítélőszékbe. Az ítélőszékbe az Úr Jézus Krisztus ül. Az János evangélium azt írja, hogy az Atya a fiúnak adta teljesen az ítéletet. És ott az ítélőszékben az Úr Jézus ül majd. Teljesen neki adta az ítéletet. És azt mondja, hogy mi ezt ne tegyük. Ne tegyük ezt. Ebbe a hibába ne essünk bele, hogy a másikat ezért kárhoztatjuk. Aha, a Jézus nevében fogunk ebből egy ament. Amen. De meg fog állani. Tehát még ha te úgy látod, hogy olyat tett, hogy ez most már ki van zárva, hogy vala bejusson a mennybe. Ha ilyen súlyos lenne a helyzet, akkor is azt mondja az Úr, az én kegyelmem által, és honnan tudod, hogy tért meg abból, vagy mi végzett el az Úr előtt, vagy az köztük van, az ő szíve meg az Úr között van. És az Úr egyedül képes rá, hogy megtartsa és meg tud állni. Nem a te ítéleteden fogja megmérni az Úr. És ezt megköszönjük a mi vonatkozásunkban is, hogy nem a másik ítélet alapján lesz a mi megtartatásunk. Milyen jó ez nekünk, ugye? Az igazságos ítélőbíró fog minket megítélni. Az ő igazsága szerint, és számíthatunk a kegyelmére. Minden vonatkozásban. Minden vonatkozásban. Vagyis ebből ezt megtudjuk, hogy még ha a legrosszabbra gondolunk, akkor is biztat minket az ige, hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy elvész, hanem úgy gondolkodjunk, hogy ő meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. És adjunk hálát érte. Megigazítja magát, kiegyenesíti magát, és meg fog állni az ítélőszék előtt. Így folytatja, ez a 14. fejezet sokat foglalkozik az ítélkezéssel. A 10-es, 12-es versek folytatják. Te pedig miért károsztatod? Újra megkérdezi. Te miért károsztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Tehát az a megvetés is benne van, hogy kidobjuk őt, nem ér semmit, kározatra való csak. Megítéljük, mindent mondunk róla, amit nem kéne, még azt is hozzátesszük, mert jól esik a szívünknek. Azt tudd meg, hogy neki nem lesz tőle rosszabb, hogy te károsztatod. Saját magadnak okoztál vele ítéletet. Hoztál magadra egy mércét, amivel téged is megítélnek. Ezért mondja Jézus, hogy ne tegyétek ezt, ne ítéljetek. És miért vetted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk, na itt a lényeg. Mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. És neked egyszer kell ott megjelenni, amikor a te nevedet szólítják. Akkor a másikkal foglalkozik az Úr, abban nem is kell belehallgatózni, úgyse hallanád. Az közte és az Úr között lesz. Az az ő ítélete lesz, és mi mindannyian meg fogunk állni. Úgyhogy nem kell aggódnod ilyen tekintetben, mi lesz a másikkal, majd az Úr előtt ő megáll. A Jézusnak ki lehet jelenteni a hiteddel, hogy majd megáll az Úr előtt. 12-es vers mondja, hát azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek, egyértelmű. Mi állunk ott meg, és mi adunk magunk számot. Akkor nem lehet mondani, azért tettem, mert ő azt meg ezt tette. Akkor ez már ott nem áll meg. Ez csak addig áll meg, amíg itt a földön mutogatunk egymásra. De ott fönt, amikor ott állunk az ítélőszéket, mindenki megáll az ő ítélőszéket, és mindenki saját maga ad számot magáról az Istennek. Ezt az igét naponta olvasd el. Isten félelmet fog benned szülni. Hogy nem lehet a dolgokat csak úgy szanaszét csinálni, mert lesz számon kérés érte. És a saját részeddel foglalkozzál. Egy egészséges Isten félelmet fog szülni benned, hogy azt a dolgot nem fogod megcselekedni, amire a vágyódásod van, vagy a kívánságod vezet, vagy tévelyeg, vagy bármi az. Ez a számon kérés napja eljön mindannyiunk életében. És ez nagyon nagy segítséged lesz abban, hogy tudjál helyes döntést hozni. Amen. Amen. Dicsőség Istennek, 13-as vers. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Ez a koronája. Összefoglalja itt a Róma végén. Ezért, mert ez így van, hogy mindenki odáll a saját mértéke szerint megítéltetvén majd az Úr igazságában. Ezért többet egymást ne kárhoztassuk. Mond, többé egymást ne kárhoztassuk. Ez Isten összefoglaló beszédeit erről. Egymást többé ne károsztassuk, hanem inkább, és most, akkor mit csináljunk helyette, Uram? Mert olyan könnyű a másiknak észrevenni a szemében azt a szálkát. Azt mondja az Úr, hanem inkább. Azt tartsátok, Uram, mihez tartsuk magunkat? Azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Vagyis azt mondja az Úr, ne a másikkal foglalkozz, hogy mit tett és mit nem tett, hanem maradj a saját hatáskörödben. Arra legyen gondod, hogy amit te teszel, az meg ne botránkoztassa a másikat. Az olyan legyen, hogy avval ne kelljen szégyenkezned az Úr ítélő napján. Meg tudj állni azokban, amiket tettél. A magad dolgaival foglalkozz. Olyanokat tegyél, arra legyen gondod, hogy az ne szerezzen megütközést a másiknak. És megbotránkozást. Mert ugyanis tudunk olyan dolgokat tenni az életben, hogy a másik óriási módon megbotránkozik. És eltávolodik az Úrtól. És hát akkor én nem járok gyülekezetbe, ha ilyen dolgok történnek ott. Rengeteg csecsemő van, aki ilyenkor fogja magát, és a saját vesztére, saját kárára megbotránkozik. És azt mondja az ige, hogy arra legyen gondod, hogy olyan cselekedeteket soha ne cselekedjél, aminek az lesz az ára, hogy a másik megbotránkozik. ez kéne visszatartson minket. Mindenki a saját területén, a saját kis köreiben, a saját életében, a saját hatáskörében legyen erre gondja. Előbbre lesz mindenki, mondja az írás, mert az egész gyülekezet egy testnek jó lesz ez, ha senki olyat nem cselekszik, és ráadásul nem fogunk magunknak ítéletet begyűjteni azzal, hogy a másikat állandóan károsztatjuk. Az ige írja, és én csak hozzáteszem, hogy egyetértek vele. Nem tőlem származik ez a bölcsesség sajnos. Isten nem kért senkitől tanácsot, leírta a bölcsességét. Mi pedig hozzátartjuk magunkat, hozzá mi szabjuk magunkat. Az ige bölcsességével szabjuk magunkat. Róma 2-ben van írva. Nagyon, nagyon erős ige. Ugyanebben a témában. Annak okáért. Menthetetlen vagy. Mondd ki nekem ezt a szót. Menthetetlen. Mondjad. Menthetetlen. Súlyos szó. Súlyos szó. Akarunk ebbe a kategóriába tartozni? Soha. Soha. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember. Vagyis az ember, Isten emberéhez szól. Ember. Bárki légy, mond, bárki légy. Legfölül, legalul. Bárhol vagy. Ez mindenkinek szól. Bárhol, bárkinek. Bárki légy. Aki ítélsz. Ugye eddig ez volt, hogy ne ítéljetek. Ilyen károsztatós ítéletről van szó, hogy ne ítéljetek meg, és a másikat is károsztassátok, mert aki ítélsz, amiben mást megítélsz, visszajön a fejedbe, így írja, önmagadat kárhoztatod. Képzeld el? Miközben a másikat ítélet, hogy ezt nem kellett volna tegye meg, ha én lettem volna az ő helyében, nem tettem volna, kimondtad a kárhozatot saját magadra. Még előtte, mielőtt megtetted volna. De nagyon súlyos dolog. Kárhozat alá tetted saját magadat. Anélkül, hogy tudtad, vagy észrevetted volna, mostantól ezzel már fogod tudni, mert figyelmesebb leszel. De soha nem hívta föl senki esetleg a figyelmedet rá, hogy ez milyen súlyos dolog. Osztjuk az észt, hogy nem ezt kellett volna neki tenni, azt kellett volna neki tenni, meg ha én az ohébe lettem volna, mit tettem volna. És jönnek ezek az ítélet, súlyos ítéletek a másikra. És közben, amit tetszünk vele, hogy önmagunkat elkárhoztatjuk. Akarunk magunknak ilyet? Úgyis van elég dolog, amivel foglalkozni kell, nem? Ezt már nem akarjuk begyűjteni hozzá, nem? Nem akarjuk. Ezért óvatosabbak leszünk, mint eddig voltunk. Figyelünk erre jobban, mint eddig valaha. Én magam is, magamnak is prédikálok. Nem onnan prédikálok, hogy én ebben tökéletes lennék. Hanem a Szent Szem felhívta az én figyelmet, és mondta el, hogy mindenkinek hívjam fel a figyelmét. Ne essünk bele ebbe a hibába. Ne essünk bele ebbe a hibába. Az ő kegyelme fog segíteni minket, hogy ezt meg tudjuk tenni. És előrébb leszünk. Szabadabbak leszünk. A lelkiismeretünk könnyebben fog tudni tájékozódni a szellem dolgaiban, ha ettől felszabadulunk. És azt írja, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat teszed, te, aki ítélsz. Még ha addig a pillanatig nem is cselekedtél ilyet, de mivel egy mértéket szóltál ki, hogy ez helyes és ez nem, hoztál egy ítéletet, az a mérték rákerül az életedre. És ugyanavval a szűrővel meg fognak ítélni téged is. Hogy te megállod-e vajon a próbát, hiszen a másikat megszóltad. És mi lesz a garancia, hogy te ugyanabban a helyzetben megállsz? Isten kegyelme. Meg a közösségben járás. De ne legyél olyan büszke magadra, hogy milyen tökéletes vagy, mert lehet, azt mondja az ige, hogy amilyen mértékelte őt ott megítélted, abba te ugyanúgy bele fogsz esni. Úgyhogy ez alázatra int minket. Legyünk alázatosak. Köszönjük meg Istennek, hogy mi attól a dologtól mentesek vagyunk, amiben a másikat megítélnénk, de nem fogjuk megítélni. Csak látjuk, hogy az téves, és abba az irányba nem kívánunk menni. Köszönöm, Uram, hogy láttatod velem ezeket. De az ítélet helye az a tiéd, és én nem ítélem őt meg ezért. Nem kívánok kárhozatot magamra. És ahogy ezt ember elgondolja, már érzek könnyebbséget. Hogy olyan dologban nem nyúltunk bele, amiben nem kellett volna. Ott az itt élő székben az Úr Jézus ül, a Jézus nevében. A drága Jézus dicsőségére. Ézaiás 28 és a 6-os vers írja. A seregek ura az ítéletnek szelleme, annak, aki az ítélő székben ül. Vagyis az ítélet, a helyes ítélethez, hogy meg tud hozni, szükséges az ítélet szelleme, aki a Szent Szellem. És ő tudja egyedül meghozni, és annak adja abba adja az ítélet szellemét, aki az ítélő székben ül. És mi nem ülünk ott. Mi a hatalom helyére ültettünk, hogy uralkodni tudjunk. Az ítélő székben ott nem vagyunk ő benne. Ott nem vagyunk. Az az ő helye. Az az ő helye, és ez pedig szem előtt tartandó, amikor találkozol helyzetekkel. És azt mondanád, hogy és eddig beszéltünk erről, hogy ezentúl nem tesszük. Ézaiás 11 és a 3-as vers. Ez, ha leülepszik bennünk, óriási változásokat fog hozni. Az Úrral való közösségünkben. És ha valahova mégis akarunk szólni, hogy hoppá, ott van egy szálka, akkor azt nagy-nagy szeretettel, szelídséggel, együttérzéssel fogjuk tenni, hogy érezze ki a másik abból a segítő szándékunkat, hogy érezze ki abból, hogy az Úr indított téged, és amikor végeztél a beszélgetéssel, akkor feljebb legyen, és ne betaposva, oda mélyebbre. Erre hívott el minket az Úr. Érezze azt, hogy az az Úr szeretete volt, ami szólt hozzá, és igenis legyenek könnyek a te szemedben ilyenkor, hogy teljesen a szeretet járjon át, amikor szólsz, és érezd az ő vele való közösséget, hogy ő abban a helyzetben, amiben az Úr foglalkozik vele, mennyire szeretve van. Mennyire azért akarja őt kiigazítani az Úr, mert szereti őt. És ez a szeretet fogja meghozni azt, hogy szól neki, hogy ezt nem így kellene, hanem inkább úgy. Mert akkor az neked jobb lesz, előnyöd lesz, nagyobb lesz a tere a szeretetnek és a szellemnek az életedben, ha így teszed. Ennyi a részünk, amikor valakit így figyelmeztetünk az Úr dolgaiban. Ézaiás 11.3, odalapoztunk. Azt mondja itt az írás, hogy gyönyörködik az Úrnak félelmében, és hogyha ez az Isten félelem ott van az életünkön úgy, hogy tudunk gyönyörködni benne, ez fogja hozni azt, hogy nem szemeinek látása szerint ítél. Mert erre vagyunk hajlamosak. Látunk valamit, azonnal megítéljük. De hogyha az Úr félelme ott van az életeden, és abba tudsz gyönyörködni, olyan magasságokban van az Úr félelme az életed felett. Tudsz gyönyörködni benne. És az visszatart majd téged sok dolgot, amit emiatt nem fogsz megtenni, mert féled az Urat. És ez tart téged vissza, hogy nem a szemeid látása szerint ítéled meg azt a helyzetet. Azt mondod, nem, én nem hozom ítéletet. Az én szemeim látása szerint az nem lenne egy helyes ítélet, úgysem. És nem a füleinek hallása szerint bíráskodik. Vagyis a mi bíráskodásunk az az alapján lenne, hogy mit hallunk, mit látunk. A fizikai világban, amiket be tudunk gyűjteni információt. Az alapján nem lehet helyes ítéletet hozni. Nem lehet. És felhívja az Úr a figyelmünket, hogy nem a füleink hallása szerint kell hozni az ítéleteket, és nem a szemeink látása szerint. Mert ez csak az első fázis, amit itt látunk. De csak Isten az, aki belát a szívekig. És tudja az indítékokat, hogy mit miért tett az illető. Oda be csak az Úr lát a szívek mélyére. Ezért tud ő hozni egyedül igaz ítéletet. Mert mi oda nem látunk be a szívek mélyére. Ezért nem szabad a szemünk látása szerint ítélni, és a füleink hallása szerint bíráskodni. Magunknak gyűjtünk vele ítéletet, kárhoztatást. Jézus nevében nem teszünk ilyet, a Jézus Krisztus Szent nevében. Viszont azt tanítja a Biblia, hogy nézzük meg jól azt a fát. Jézus mondja, hogy a gyümölcséről ismeritek meg a fát, ugye? El tudjuk dönteni, akarunk-e ilyen fát ültetni a kertünkbe, hogy megnézzük, hogy milyen gyümölcsöket termett a szomszéd kertjében. Finom, jó ízű körte, barackok. Ó, hát ez én is szeretnék a kertembe helyezni. a gyümölcséről ismeritek meg azt a fát, és meg kell vizsgálnunk, hogy a jófa árnyékában pihentünk-e meg. És hogyha nem akarunk olyan gyümölcsöket, akkor nem biztos, hogy annak a fának az árnyékában érdemes lepihenni, és jó közösségben vagyunk. Mert a jó fa, az jó gyümölcsöt, a rossz fa, a romlott fa, romlott gyümölcsöt. Ez megint egy szellemi törvény. Ez alapján eldöntheted, hogy vállalsz-e avval a dologgal a közösséget, vagy sem. Nézd meg a gyümölcsöket. Tehát nem azt jelenti, hogy a másikat ítéled, meg kárhoztatod, meg miket mondasz róla. Két távoli dolog. Az egyikre szükség van, a másikat meg nem kell tennünk, mert nem építő jellegű. A Jézus nevében. Amen. A Zsidó 5.14 írja, ez lesz a záróigénk ma, hogy vannak szellemi érzékszerveink. És ezeknek a gyakorlásával és a megpróbálásával fejlődnek ki az szellemi érzékszerveink a jó és a rossz megkülönböztetésére. Enélkül elveszettek vagyunk ebben a világban. De vakon követünk mindent, ami közelünkbe jön, és azt mondjuk, hogy igen, ez az, ezt kerestük, mert elsőre jónak tűnik, akkor nagyon nagy távolságúba elkerülhetünk a keskeny ösvénytől. És az Úr ezt nem akarja. És azt írja, megint az érettkorúakat említi, tehát a szellemieket. De el kell jutni. És ez a cél vezérel minket, hogy tudjunk jól tájékozódni ebben a mai világban. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, ez volt ma nektek. Kemény, aki bevette, az érettkorú. Kemény eledel, ez nem volt ma könnyű eledel. Mert közben a Szent Szellem mutathatott helyzeteket, amiben meg kell térned, és tedd meg. Igaz is meg magad. És kérd, hogy máskor ne kövesd azt el, és van kegyelem mindenre, csak ki kell magunkat belőle igazítani. Ne tedd azt. Saját magadnak eszed az ítéletet. Ilyenkor, és ez nem jó. Azt mondja, az érettkorúaknak kemény eledel való, akik érzékeiket, ezt mondjad velem, érzékeiket. Ezek a szellemi érzékszerveink. Az érzékei. A szellemünknek ugyanúgy vannak érzékszervei, mint a testünknek. Látás, hallás, tapintás, ízlelés, illatok. Vannak szellemi illatok is. Képzeljétek el. Krisztus illata. Lehet érezni, bemész valami közegbe, ott Krisztus illata van jelen, vagy valami egészen hamisított, képmutatással teljes, ugyan Isten igét hirdetik, de ez nem Krisztus illata. Ez az érzékszerved nagyon fontos. Bemész keresztény körökbe. Itt a helyen vagy nem? Itt Krisztus illata van? Vagy sem? Ez az érzékszerved például hihetetlen. A finom illatok a világban. Szeretjük a jó kölnéket, a parfümöket, a samponot, a milyen illata van rögtön a fodrásznál. Mondjuk, finom illata van. A szellemi birodalomban is vannak illatok. És tudnunk kell igazodni. Kiigazodni benne. És ezeket az érzékeinket a gyakorlat során, vagyis kell hozzá egy gyakorlat? Kell. Elsőre elvéted? Nem baj, menj tovább. Másodszorra is elvéted? Rosszul mérted? Nem baj, menj tovább. A gyerek hányszor botlik el, mire megtanul járni? Amikor éppen csak fölkelt. Hányszor botlik el? Fölkel és tovább megy. Megtanul járni. Tehát ez a gyakorlat fejleszti ki. A gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ez kell a keresztényeknek, hogy legyen egy szellemi érzékelésük arra, hogy ez az út, ezen járjatok, és ezt a másikat nem választhatom, mert ez nem az az út, ez rossz. A jó és a rossz megkülönböztetésére. És hogyha ezt a szellemi érzékelő birodalmunkat ki tudjuk fejleszteni, akkor mindig biztonságban tudjuk magunkat. Kell hozzá az ige ismeretem, a Szent Szelleme való közösségünk, a közelség, hogy meghalljuk a hangját, a vezetés, kell hozzá ezeknek a szellemi törvényeknek az ismerete, és akkor biztonságba tudod magad. A biztonságba. Ezt a drága Jézusnak a dicsérő olaját fogjuk folytatni. Megköszönjük az Úrnak, hogy kiigazítjuk magunkat. Sok mindenből. Szabadabbak leszünk, mint valaha. Mert ha ezt megtanuljuk, és ezt megértjük, és ezt a vonalat követjük, akkor ezek a szellemi érzékszerveink erősödnek. És ha elvétettük, akkor kérünk még kegyelmet, és legközelebb nem fogjuk elvételni, és nem kárhozat alá helyezünk magunkat, hanem felszabadítjuk a hitünket, hogy jól tudjunk tájékozódni a szellemi birodalomban. egyetértesz velem, emeld fel a kezed, és kezdjük dicsérni az Úr Jézus. Áldott legyen az ő szent neve mindenkor, örökön öröké, legyetek jó fák, teremjetek jó gyümölcsöket. Halleluja. Amen, amen, amen.